Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó Róbert csillagásszal Jancski Viktória beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Szabó Róbert csillagászt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének igazgatóját.
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük talán egy picit az elején, ugye Ajkán született, ott felcseferedik, nézi a csillagokat és csillagász lesz. Hogyan alakult ez?
Ez egy érdekes történet, és szerencsésnek érzem magam, hogy ez így alakult. Azt szoktuk mondani, és azt látjuk, hogy nagyon sok gyermek szeretne csillagász lenni kiskorában, és én azt szoktam mondani, hogy én így maradtam, vagy nekem sikerült. Én amatőr csillagászként kezdtem általános iskolában, a kertünkből, ajkai kertünkből, kis távcsővel ismerkedtem az éggel, aztán egyre komolyabban kezdett érdekelni, mindent elolvastam, ami elérhető volt könyvtárakban, akkor még nem volt internet, tehát könyvtárakból, folyóiratokból lehetett tájékozódni, vagy ismeretterjesztő tévéműsorokból. És aztán az is hamar kiderült, hogy matematika és a fizika az is nagyon érdekel. A csillagászat azt most mindjárt itt az elején le is szögezhetjük, az nem az a romantikus tudomány, hogy kimegyünk a gyönyörű, szép, kellemes, balzsamos nyári éjszakán, és akkor nézelődünk romantikusan az égbolton, ez egy nagyon kemény természettudomány, kőkemény asztrofizika, így is lehet mondani, tehát matematika és fizika tudás nélkül nem boldogulnánk. Gyakorlatilag adatokat elemzünk, szimulációkat futtatunk szuperszámítógépen, erről szól valójában ma már a csillagászat, de persze azért az égboltot jó ismerni, tehát sokkal közelebb van egy csillagász az éghez, hogyha ismeri és az eget, meg tudja mutatni, meg keresni a csillagképeket, és nem csak a számítógépbe kell a koordinátákat beütni, hogy milyen objektumra álljon rá egy űrtávcső, amiről azt se tudjuk pontosan, hogy hol van, vagy csak sejtjük, és nem, nincs kontrollunk felette. Tehát matematikából, fizikából versenyeztem, középiskolás koromban is, az angolt is jó tudni, és azt is szívesen tanultam, és amerikai amatőr csillagászokkal leveleztem például, és ez is nagy érdekesség volt, hogy az én adataimat, amiket ott az ajkai kis kertből összegyűjtöttem saját szememmel, láttam és lejegyeztem, ezeknek hasznát tudták venni szakcsillagászok, ez engem rendkívül felvillanyozott, és inspirációt adott. Évtizedekkel később én magam is használok olyan adatokat, amiket amatőr csillagászok mondjuk akár 100-150 évvel ezelőtt rögzítettek, még a digitális forradalom előtt, még fotografikus technika se volt talán, és szabad szemmel lejegyzett adatoknak nagyon nagy értéke van. Már nem tudunk időbe visszamenni, és azokat a jelenségeket akkor és úgy megfigyelni, ahogy az elődeink tették. És akkor innen egyetes út vezetett az ELTE csillagász szakára, pontosabban nem is volt még csillagász szak, én matematika-fizika szakos tanárként végeztem, ez is érdekelt egyébként, de ez volt az egyik olyan szakpár, ami mellett csillagászatot később lehetett kiegészítő szakként felvenni. Hát ezzel a hátsó szándékkal vettem föl én hogy csillagász leszek később, és aztán ez így is alakult. Ahogy végeztem az egyetemen, rögtön kaptam egy tudományos segédmunkatársi állást abban az intézetben, amit most ma már én vezetek, 25 évvel később. Ez pontosan 25 évvel ezelőtti történet, hogy én a csillagászat rögös, de nagyon szép útjára léptem.
Talán az igazgatói pozíciót ezt el tudják képzelni az emberek, amikor vezetői szerepben van az ember, meg feladatokat ad ki. De hogyan kell elképzelni a csillagásznak a napját? Mit csinál? Mert úgy tudom, hogy nappal is lehet csillagokat vizsgálni. Ide csatolnám ehhez a kérdéshez azt is, hogy milyen kiemelt kutatási területei vannak. Én nem próbálkozom meg azzal, hogy elmondjam, ami fent van az interneten, inkább önt kérném meg.
Ha valaki feljön hozzánk ma az intézetbe, és megnézi, bekukkanta a kutatókhoz, a kutatók irodáiba, akkor nem fogja tudni megmondani, hogy ők épp mivel foglalkoznak, akár könyvelők is lehetnének, vagy nem tudom, számítógép előtt ülnek, és adatokat elemeznek, cikkeket írnak és olvasnak, leveleznek kollégáikkal, kódokat írnak, tehát szoftvert fejlesztenek, hogy adatokat elemezhessünk. Az éjszakai megfigyelésnek az élménye az is áttevődött ma már, akár bárki otthonról is tud vezérelni nagyon más kontinenseken levő távcsöveket, vagy akár űrtávcsöveknek, az űrbe helyezett távcsöveknek az adatait le tudjuk tölteni, és az internetről hozzáférünk. De van olyan kollégánk is, aki kimegy, és a távcsövet valóban éjszaka, és ott használja, ahol éppen ez van. Nálunk Magyarországon is van, a mi intézetünk üzemelteti Magyarország legnagyobb csillagászati obszervatóriumát, ez a Mátrában található, Gajatetőtől nem messze, Piszkéstetői obszervatóriumnak hívják, illetve néha az is előfordul, hogy elutazunk a világ legnagyobb távcsöveihez, amit versenypályázati úton lehet elérést szerezni, sokkal többen szeretnék használni ezeket az eszközöket, mint amennyi idő van egyáltalán, és akár Chilébe, vagy a Kanári-szigeteken, vagy a Hawaii-szigetek tetejére helyezett nagyon kiváló csillagászati klímájú, tiszta, sötét égbolton vannak a világ legnagyobb távcsövei a földfelszínen elhelyezve. Az is előfordult, még ennél a történetnél maradva, hogy bejött egy kollégám reggel 9 órakor az intézetben, majd csatlakozott a Hawaii-n levő távcsőhöz, kinyitotta a kupolát, és délután 5-ig végezte a megfigyeléseket nappal a Hawaii éjszakában, tehát ott ugye majdnem 12 óra eltérés van, pont egy fél nappal vagyunk odébb, és majd délután 5-kor becsukta a távcsövet, becsukta a laptopját, és hazament. Az én kutatási területem az pedig olyan csillagoknak a kutatása, amik bizonyos rezgéseket mutatnak, kitágulnak, összehúzódnak, ezt rendszeresen megteszik, és ezeket a csillagokat azért szeretjük, mert ezek a rezgések egyrészt információt hordoznak a csillag belső szerkezetéről, ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy a földrengés hullámokat a geofizikusok arra használják, hogy letapogassák a mi földünk belső szerkezetét. Az, hogy tudjuk, hogy a földünkben van egy mag, azt körülveszi egy köpeny, és milyen egyéb szerkezeti elemek vannak ott a mélyben, azt csak innen tudjuk, nem tudunk lefúrni, nem tudunk leküldeni szondát se, hanem a földrengés hullámok a sajnálatos módon időnként kipattanó, akár nagy földrengések, azok körbe és körbe járják a föld egész szerkezetét, a belsejét is, visszapattannak, eltérülnek a különböző határfelületeken, és ezt a föld különböző obszervatóriumban tudják érzékelni, és aztán vissza, matematikai modellekkel vissza lehet számolni, hogy akkor hogy nézett ki a föld belseje, és milyen szerkezeti elemei vannak. Mi ugyanezt csináljuk a csillagokkal, a csillagok rezgéseit figyeljük meg távcsővel, például fényváltozás, nagyon pici apró fényváltozás formájában, és akkor ezekből az információból mi a csillag belső szerkezetére tudunk következtetni, de más hasznuk is van ezeknek a csillagoknak, például összefüggés van bizonyos csillagoknak a változási időskálája, vagy periódusnak hívjuk ezt, többé-kevésbé periódikusan visszatérően összehúzódnak, kitágulnak, és ez a periódus hossz, ez a csillagok fényességével van szoros összefüggésben. Ez azért fontos, mert általában egy csillagról nehéz eldönteni, hogy azért fényes, mert közel van hozzánk, vagy azért, mert nagyon fényes eleve, tehát egy fényes lámpával van dolgunk, vagy pedig nagyon közelről nézzük ezt a lámpát, ami egyébként nem annyira fényes. És ezt nagyon nehéz eldönteni, tehát a csillagok távolságát azt nehéz mérni, a harmadik dimenziót, a kettő dimenzió az, ami rávetül a mi égboltunkra, és ezt jól ismerjük. A csillagászat akkor kezdett asztrofizikává válni, amikor elkezdtük tudni megmérni csillagászati, matematikai, fizikai módszerekkel az égitestek távolságát. És ezek a csillagok, amik összehúzódnak, kitágulnak, ezekkel például távolságot tudunk mérni. Tehát, hogy milyen távol van egy galaxis, egy csillagváros tőlünk, azt például ilyen csillagoknak a vizsgálatával lehet kideríteni.
Kérhetnék Öntől számokat, hogy most hol tart a csillagászat, akár csillagszám, távolság, galaxisok tekintetében?
Nem sok értelme van ma már ilyet mondani, mert milliárdokról beszélünk, hogyha még hozzáteszünk még egy milliárdot, hát akkor azt mondhatjuk, hogy na és akkor mi történt. Ezek ugye általában a fényesebb, meg közeli csillagokat már jól ismerjük, amikor még több galaxist, meg csillagot felfedezünk, azok általában távoliak, halványak. De inkább egy példával hadd érzékeltessem egy olyan most előkészületben levő földfelszíni nagy égbolt felmérő program kapcsán, aminek mi is a részei vagyunk, Chilében lesz egy óriás távcső, már áll is egyébként, és most már csak a végső összeszerelése zajlik, és aztán egy 10 éves égbolt felmérő programot fog megvalósítani, és ez az égbolt felmérő program 10 év alatt 20 milliárd galaxisot fog megfigyelni, és 17 milliárd csillagot. Ez azt jelenti, hogy a Földön minden ember választhat magának csillagot, akár kettőt is, és mindenkinek saját csillaga lesz. Ez ugye nem képzelhető el az általunk mondjuk Magyarországra szabad szemmel látható csillagokkal, mert az csak néhány ezer. Van, amikor ennél még többet is látunk, vagy azt hiszük, hogy végtelen sokat látunk, néhány ezeret látunk szabad szemmel, távcsővel meg ennek a sokszorosát. Tehát ilyen sok-sok milliárd számról beszélünk, ezeket már nyilván nem is emberi erővel katalogizáljuk ezeket a csillagokat, itt már nagyon sok szerep jut akár a mesterséges intelligenciának, tehát a számítógépeknek, hogy egyáltalán ilyen katalógusokban keresni lehessen, vagy értelmezni lehessen ezeket a katalógusokat. Olyan mélységbe látunk el, ami korábban nem volt elérhető, és ez az égbolt felmérő program, ez a Vera C. Rubin csillagász hölgyről elnevezett obszervatóriumnak az LSST, ez egy rövidít, és égbolt felmérő programja, ez mindent fog látni az égen 10 éven keresztül, mint egy színes moziként fogja az égboltot feltérképezni, és minden változást fog nekünk jelezni, és fel fog fedezni. Ez több szempontból fontos, egyrészt naprendszerbeli objektumokat fog látni, kis bolygókat, amik esetleg megközelítik a Földet, tehát amik elmozdulnak az égen, meg olyan csillagokat, amik változtatják a fényességet. Itt jön képbe azok a pulzáló csillagok, amikről az előbb beszéltem, de vannak olyan csillagok is, amik mondjuk életük végén felrobbannak és megsemmisülnek, hatalmas robbanások lesznek, vagy éppen elhalványodnak valamilyen ok miatt, tehát mindent, ami az égen látszódni fog, azt ez a megfigyelési program jelezni fog méghozzá 60 másodpercen belül. Tehát ha van egy változás az égen, és ő azt éppen látja, 40 teleholdnyi hatalmas területet fog lefedni, egy minden eddiginél nagyobb 3,2 gigapixeles, ha más számokról beszélünk, kamerát installáltak, éppen most adták át, és most már működik is, vagy tesztelik. 60 másodpercen belül minden változásról értesülni fogunk, ami az égbolton történik. Inkább ilyen módon, ilyen innovatív területeken lépünk mostanában előre, az, hogy még a 20 milliárd csillag mellé, vagy galaxis mellé még 1 milliárdot oda teszünk, az már a csillagászok szívét sem dobogtatja meg annyira. Azt úgy szoktuk hívni, az már a bélyeggyűjtés, tehát amikor még beteszünk a katalógusunkba valamit. Itt az lesz az igazi kérdés, hogy csillagászként erre válaszolok, hogy ez miért fontos, nem csak azért, hogy legyen egy nagy katalógusunk, hanem azért, hogy olyan ritka dolgokat fogunk felfedezni, több ezer ilyen robbanó csillagot fogunk látni például, olyan jelenségek is előkerülhetnek, amikről még fogalmunk sincs, tehát amiért esetleg később Nobel-díjat fognak adni, tehát nagyon fontos felfedezések, amik eddig nem volt lehetőségünk.
És a megismerésen kívül még mi a cél? És most itt értem egy picit a hétköznapra levetítve, hogy akár amiket mi használunk most itt a hétköznapokban, mik köszönhetők a csillagászatnak?
Ez mindig felmerül ez a kérdés, és egyrészt nem könnyű rá válaszolni, mert nem azonnali eredmények vannak, másrésztről meg nagyon is kézzelfogható eredmények vannak. Tudnám sorolni napestig, egy 3-4 példát hadd mondjak, hogy wifi-t használunk az internetes kapcsolatainkban. A wifi-t, ahogy annak egy protokollját legalábbis ausztrál rádió csillagászok fejlesztették ki, mert a rádiótávcsöveket össze kellett valahogyan kapcsolni, és ezt a protokollt kifejlesztették, és a rádiótávcsövek kommunikáltak egymással, levédették ezt a protokollt, és ezt ma már mindenki használja, nehéz lenne elképzelni a mai életünket enélkül. Másrészt azt gondolnánk, hogy az égitestek mozgását leíró égi mechanikának nevezett, hogy ennek olyan nagyon sok gyakorlati haszna nincs. Egyébként van, és a Einsteinnek az általános relativitás elméletét is figyelembe kell venni ahhoz, hogy a mi telefonjaink vagy GPS készülékeink méteres pontossággal meg tudják mondani, hogy éppen hol tartózkodunk a Föld felszínén, és ehhez az általános relativitás elméleti nagyon pici korrekciókat is figyelembe kell venni. Ha nem tudnánk, hogy a mi holdak éppen hol vannak, akkor nem tudnánk a földi meghatározást, hely meghatározást sem olyan pontosan elvégezni. Évszázadokra visszamenőleg így volt a csillagászat, a navigációt segítette, a hajózáshoz elengedhetetlen volt eznek egy nagyon-nagyon kézzelfogható, praktikus eredménye is volt. De az, hogy a mai telefonjainkban olyan jó minőségű kamerák vannak, hogy már nem is kell igazából fényképezőgépet magunkkal vinni egy nyaralásra, ennek is vannak csillagászati gyökerei, mert én emlékszem, hogy a 80-as években egyrészt az amerikai hadsereg, másrészt viszont a csillagászok kezdték el ezeket a szilícium lapkákat, digitális fényérzékelő berendezéseket tesztelni, és akkor még az volt a helyzet, nem volt alkalmas még komerciálisan, tehát kereskedelmi forgalomba hozhatóan nem létezett ez a dolog, hanem kísérleti állapotban volt, és minden századik kis chip lapocska volt egyáltalán alkalmas arra, hogy valamiféle csillagászati megfigyeléseket végezzünk vele. Ma pedig elérte a technológia oda, hogy ezt ma már gazdaságosan gyártható, és mindenkinek ott van a zsebében, ott lapulnak ezek az eszközök. És még egy orvosi példa az pedig az, hogy a kozmológusok, akik a világegyetem legnagyobb szerkezeteivel foglalkoznak, és galaxisoknak a csoportosulásait vizsgálják, és erre fejlesztettek ki egy mesterséges intelligencia algoritmust. Ez az algoritmus majdnem tökéletesen változtatás nélkül alkalmazható arra, hogy röntgen felvételeken, vagy MRI felvételeken rákos elváltozásokat fel lehessen, tehát csomókat lehessen keresni. Ugyanez az algoritmus, ez egy az egyben az orvosi diagnosztikában is alkalmazzák ma a mai napig.
Öntől származik egy olyan mondat, hogy ha keresztjén szemmel fordulunk a tudományos eredmények felé, azok megerősítik hitünket, ha nem keresztjénként, akkor nem térít meg minket. Mit takar ez a gondolat, és hogyan keresi Istent egy csillagász?
Én ezt egy nagyon nagy kiváltságnak élem meg, hogy a csillagászok belelátnak a teremtés folyamatába. Tehát az, amikor a mi földünk, naprendszerünk létrejött, a mai tudásunk szerint ez 4,5 milliárd évvel ezelőtt történt, akkor ember nem volt ott ezen az aktuson, vagy ezen az egész folyamatot nem tudta végigkövetni senki. Ez, ahogy a Bibliában is van, és ezt ilyen jelképesen értem én is, az ember jóval később jelent meg. A teremtés képletes leírásában is, és azt is tudjuk, hogy mi csak a 24. óra utolsó perceiben jelentünk meg, mint ember a Föld egész élettörténetéhez kötődve, vagy ha ezt az egészet így tekintjük ebben a folyamatban, de ma a kollégáimmal űrbe helyezett távcsövekkel, vagy földi óriás távcsövekkel éppen például születőfélben levő bolygórendszereket látunk. Most is jönnek létre, a csillagok is születnek, meghalnak, és a csillagok körülötti bolygórendszerek is a csillagokkal együtt keletkeznek, élnek, és akár esetleg végül szétbomlanak, vagy más sorsuk lesz. Hasonlóképpen az egész univerzumnak a létrejötte, amikor ez megszületett, a mai tudásunk szerint ez is jó régen történt, 13,7 milliárd évvel ezelőtt, szintén nem volt ott senki, viszont a mai technológiával vissza tudunk menni akár a másodperc tört részéig, és olyan fizikai jelenségeket vizsgálni, amik olyan nagyon nagy energián, ilyen nagyon sűrű anyagban történtek, illetve létre tudunk hozni olyan számítógépes programokat, szimulációkat, amikbe belepakoljuk az összes tudásunkat arról, hogy hogyan, amit mi tudunk az univerzumról, nem tudunk nyilván mindent, de elég sokat tudunk ahhoz, hogy elég élethűen tudjuk szimulálni azt, hogy akkor hogyan keletkeztek, ha már egyszer elindult ez a folyamat, megtörtént egyfajta ilyen robbanás, hogy azt mi váltotta ki, és ennek volt-e valamilyen hátsó teremtő szándéka, volt egy logosz mögötte, ezt a fizika nem tudja, a természettudomány nem tudja kideríteni, én itt látok egy nagy alapvető, hát egy kapcsolódási pontot is, de egy éles határfelületet is, tehát azt, hogy az univerzumunk hogyan működik, azt a csillagászok, fizikusok, matematikusok nagyon jól le tudják írni, de azt, hogy miért úgy működik, arra már sokkal kevésbé, nem, vagy egyáltalán nem tudunk választ adni, és arra sincsen válasz, de hát ezt már Kant is megfogalmazta, hogy az erkölcs az honnan jön. Az nincsen belekódolva. Az az a lelkiismeret, a jó erkölcs, amúgy természetes, vagy kéne legyen, a legtöbb emberben ez megvan, azt nem tudjuk levezetni a matematikai egyenletekből. Tehát én itt látom azt a kapcsolódási pontot, ahol ezt meg lehet ragadni. De visszatérve ez a szimulációkhoz, tehát szinte a teremtésnek az egész folyamatát végig tudjuk követni egy számítógép képernyőre ülve, vagy egy ilyen animációt végignézve, ahol szinte minden tudásunk bele van pakolva, és olyan szépen pont kijönnek azok a struktúrák, galaxis halmazok, galaxisok, akár csillagokra is lebontva. Ez tényleg megdöbbentő, hogy tényleg összeáll az univerzum, de ehhez egy csomó ismert és akár ismeretlen faktort is bele kell venni ezekbe a szimulációkba, és nagyon, nagyon intenzív kutatás folyik, mert egy csomó sötét anyag, tudjuk, hogy van sötét anyag is az univerzumban, ami nem tudjuk, hogy micsoda, de tudjuk, hogy ott van és gravitációsan hat. Meg tudjuk mérni, hogy mennyit kell beletennünk, ez olyan, mint egy sütemény recept. Ha nem tesszük bele, akkor nem olyan lesz a szerkezete, nem fog úgy fúvódni, vagy kevésbé, vagy sokkal laposabb lesz. Ténylegesen, szinte képletesen is erről van szó. Meg van sötét energia is, amit szintén nem tudjuk, hogy pontosan micsoda, de azt nagyon pontosan ki tudjuk mérni, hogy ezekből mennyi kell ebbe a receptbe, és akkor elő tudjuk állítani az univerzumunkat. Hát persze nem a teremtő erővel, hanem egy számítógépes szimuláció révén. De az, hogy ebbe belelátunk egyáltalán, én azt egy nagyon erős, sem privilegizált helyzetnek érzem, egy nagyon erős kiváltságnak. Így kell érteni idézett mondatot, hogy ha valaki ilyen szemmel nézi, akkor ezt látja benne. Ugyanakkor az a logosz, a miért, az nincs benne, egyrészt a természettudománya, azt keresem a Bibliában. Tehát azt, hogy mikor lesz egy napfogyatkozás, vagy egy csillag miért robban föl, ezt lehet keresni a Bibliában, de nem célra vezető, mert nem úgy van megfogalmazva, nem természettudományos kézikönyv, de az, hogy az életünket hogyan éljük, arra pedig egy igenis egy kézikönyv, tehát a fizikai világnak a természeti törvényei, azt Newton írta le egy másik könyvben, és ezzel szoktak a fizikusok viccelődni, hogy az, hogy legyen fény, ahhoz csak a Maxwell egyenleteket kell leírni, de ha a Biblia első lapjain a Maxwell egyenletek lennének, akkor nagyon kevés ember értené meg, hogy pontosan miről van szó. De ha ezt valaki belekódolja az univerzumban, akkor lesz fény az univerzumban, és akkor meg lesz nap, és lesz világosság. Tehát ez az alap élményem csillagászként, hogy a teremtés folyamataiban, és ezt hiszem is, hogy a Jóisten megengedi, hogy ebbe belelássunk. Tehát ezt nem zárta el. Nálunk reformátusoknál, mi a konfirmációnál ezt így tanultuk, hogy milyen módon jelenik meg, milyen módon jelenti ki magát az Isten, és annak egyik vetülete az, hogy a igeként kijelenti magát, vagy Jézus Krisztusban, a Bibliában, de ugyanakkor a történelemben és a természetben is kijelenti magát, és hát a természetben hogy máshogy tudná kijelenteni magát, ezt nem szokták annyira nagyon aztán boncolgatni, hát ezt a természettudósok, ez a mi feladatunk, ezt megvilágítani, hogy milyen módon jelenti ki magát az Isten. Hát nagyon bonyolult egyenletek formájában is kijelenthette volna magát, akkor csak néhány ember értené a Földön, de szerencsére nem így van a Bibliában leírva, és így aztán mindenkinek elérhető maga az üzenet, a jó hír.
Ahogy hallgatom Önt, annyira élvezettel beszél az egész területéről és az egész teremtett világról, amit Ön felfedez ebben a teremtett világban. Azért azt mondjuk el, mert lassan ugye a műsorúdió végéhez közelünk, rengeteg kérdésem lenne még, de én ilyeneket még felírtam, ugye azt nem mondtuk el, hogy van 3 gyereke. Aztán én olvastam az interneten, hogy 4-szer látott élőben a fogyatkozást különböző helyszíneken, ez is örömet adhat, orgonál a templomban. De most egyet kiemelnék mindezekből, mint örömforrás a gyerekeket. Mit szeretne átadni ebből, amit Ön átélt az életében a teremtett világból? Mit mutatna meg nekik, mit mutatott meg nekik?
Hát elsősorban azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy egyfajta nyitottság az meg legyen bennük, és szerencsére ez meg is van mind a háromban. Mind a hárman most egy olyan szerencsés évben vagyunk, hogy mind a hárman ugyanabban a gimnáziumban járnak. Két fiúgyermekem van és egy kislány, és a Balaton-Almádi 2 tannyelvű gimnáziumban járnak. És nyitottak a természettudományokra is, én ennél jobban nem is akarom ezt rájuk erőltetni. A legnagyobb fiam, ő biomérnök szeretne lenni, és a biológia és a kémia érdekli nagyon-nagyon mélyen, sőt már kutatásba is belefolyt, úgyhogy én annyit tudtam neki segíteni. Azon kívül, hogy meghallgatom és jókat beszélgetünk ilyen dolgokról, de én nem értek ilyen mértékben már a biológia, ezért én egy számítógépes programot tudtam neki segíteni felinstalálni, és aztán utána már ő tudja a 3 dimenzióban modellezni a gyógyszermolekulákat például. De amit mi igyekeztünk feleségemmel, aki író, jogász, tanítónő, nagyon sokféle diplomája van, és nagyon sok mindent csinál, megmutatni a világból sok mindent. A középső gyermekem Amerikában született, mi az USA-ban töltöttünk 2 évet, egy ösztöndíjnak köszönhetően, és a középső gyermekünk így 2-s állampolgár. Egyszer sikerült őket visszavinni, az 5 tagú család 2017-ben egy napfogyatkozás alkalmával az Amerikai Egyesült Államokba visszamentünk. Próbáljuk őket vinni nagyon sok helyre, tehát hogy a teremtett világ szépségeire ők is rácsodálkozzanak, és szerencsére erre nagyon nyitottak, és bár néha elmerülnek a virtuális világban is, de nagyon nagyra értékelik a tengerpartot, a hegyeket, a természetet, az erdőt. Ezt fontosnak tartottuk, és ebben sok részük volt, és szerintem ezért hálásak is, ez most is látszik, ahogy már kezdenek felnőtté válni. Ugyanakkor meg tényleg azt próbáltuk nekik átadni, hogy találják meg azt a dolgot, amiben ők ki tudnak teljesedni, és ami testhez áll nekik, és ez nem biztos, hogy természettudomány lesz, ez lehet nyelv, ez lehet sport, ez lehet sok minden más is. A Bibliával is megismertettük, mind a hárman lekonfirmáltak, és az Isten hazacsalád hármasság is ott van, és erről is szoktunk beszélgetni sokat. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok, hogy 3 nyitott gyermekem van, akik előtt szerintem nagy jövő áll.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, mindezt megosztotta velünk. Kívánom, hogy eredményes, örömteli munkájuk legyen a jövőben is. Egyszerűen tényleg nem lehet 25 percbe a csillagászatot és egy teljes életutat bezsúfolni. Köszönöm szépen, még lehet, hogy folytatjuk.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen visszajövök.
Szabó Róbert csillagásszal Jancski Viktória beszélgetett. Mária Rádió.